Olvassuk és halljuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, a 14. fejezet 8. versétől a 18-ig eképpen.
Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésénél fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik.
Magasztalunk, Istenünk, hogy Te adtál bőven termő időket. Hálát adunk neked, hogy gondviseléseddel körülvettél bennünket. Ennek jeleit az elmúlt héten is megtapasztalhattuk. Magasztalunk, hogy megáldottad kezünk munkáit. Köszönjük, hogy valóban Te jöttél hozzánk. Valóban mi érettünk jöttél, hogy minket, mint a nyájtól eltévedt bárányokat megkeress, és visszavezess a veled való közösségbe. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezzel a szeretettel ragadtad meg életünket, Krisztus követésre hívtál minket. Bocsásd meg, Urunk, hogy az elmúlt hét napjaiban nem volt minden szavunk, minden gondolatunk, minden cselekedetünk a Te dicsőségedre és egymás javára való. Bocsásd meg nekünk mindazt, amit fölismertünk, és amit előtted néven nevezve bevallottunk. És kérünk Téged, segíts bennünket, hogy amikor a Te nevedben összegyülekeztünk, akkor kész legyen a mi szívünk, a mi értelmünk, egész életünk előtted megnyílni, kész legyen a mi életünk ige szerint tisztulni, evangélium szerint megújulni. Szenteld meg nevedben való összegyülekezésünket, áld meg figyelmünket, áld meg közösségünket. Amen.
Thank you.
helyünkön ülve maradva, olvassuk tovább az igét Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből. A második levél harmadik részének első öt, valamint negyedik részének első öt verséből. 2 Timóteus 3:1-5-ben először ezt olvashatjuk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. És a 4. fejezet első 5 verse. Kérlek, az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejtj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját. Töltsd be szolgálatodat. Szeretett testvérek, a fogyasztói információs társadalom és a vallás, most használom ezt a kifejezést, hogyan viszonyul egymáshoz? Mert az egyik oldalról nagyszerű dolog, hogy be lehet menni mondjuk egy bútorüzletbe, és ott elemenként is össze lehet válogatni, össze lehet gyűjteni, és majd össze lehet rakni a bútorokat, avagy a szoba berendezését. Ebben sok jó dolog is van. Mert lehet ízlés szerint, lehet a négyzetméternek megfelelően valamelyest alakítani, formálni az eredményt. De vajon ez az elemenként összeszerelhetőség, ez igaz lehet a vallásra is, igaz lehet a hitre is? Szabad-e, hasznos-e ez a módszer a Krisztus követésben? És akkor most a New Age vallási szakács könyvéből egy kitalált recepttel szeretném ezt szemléltetni a modern európai ember számára. Vallás új pogány módra, 4 személy részére. Hozzávalók. 10 deka ezoterika. 3 kanál kozmikus energia. 2 darab mágikus kő. 5 percnyi tudattágítás után mondd el 3-szor a mi atyánkot. Keverd össze alaposan lélekvándorlással, és olvasd rá a horoszkópodat. Végül öntsd le egy pohárnyi keleti misztikával. Ízlés szerinti babonával még ízesíthető, és egy órányi meditáció után tálalható. A modern ember ilyen vallási szakácskönyvekből táplálkozik. Újra mondom, a recept kitalált. Nem ajánlom, hogy kipróbáljátok. Elég látni mások életén, mások gyomorrontásán, az eredmény. Nem föltétlen kell nekünk is kipróbálni ezt a fogyasztói vallásosságot. Mert ez a fogyasztói vagy konzum vallásosság azonos lenne a Krisztus követéssel? Mert napjainkban sokan azt hirdetik fennen, hogy nyugodtan, bárhonnan, szabad gondolatod szerint válogasd össze ízlésednek, a Biblia szavával szólva, kívánságodnak megfelelően a magad vallását. A konyhába lehet ilyen maszek programokat csinálni, legfeljebb ki fogod önteni az eredményt. De lelki hitbeli dolgokban ez nagyon veszélyes lehet. Az előbb olvasott bibliai szakaszban Pál apostol előre figyelmeztette fiatal munkatársát, Timóteust, hogy az utolsó időkben, így gyorsan meg kell állnom egy pillanatra, az utolsó idők nem ezután jönnek el, Jézus Krisztus megjelenésétől kezdve a Szentírás már utolsó időknek nevezi. Vagyis ez már 2000 éve tart. Ezt csak úgy zárójelbe jegyeztem meg, mert sokan az utolsó időket mindig éppen a napjaikra értik. Eddig még csak-csak volt valamilyen a világ, de most már rettenetes, tehát itt az utolsó idő. A Szentírás Jézus Krisztus föltámadása utántól már utolsó időknek, többes számban utolsó időknek nevezi a korszakot, amiben benne élünk valóban. És ez nagyon igaz. Nos, az utolsó időkben az egészséges tanítás nem viselik el. Hangzott az apostol tanítása fiatalabb munkatársának, a gyülekezet vezető Timóteusnak. Az egészséges tanítás. Hát a Szentírás alapján úgy gondolom, hogy nagyjából össze tudnánk rakni. Én most csupán néhány kifejezés, néhány félmondatocskát próbálok egymás után elsorolni, hogy majd utána nagyobb legyen a ellentét, nagyobb legyen a különbség. Az egészséges tanításban benne van az, hogy az ember az Istentől elfordult. Vagyis bibliai szóhasználattal szólva bűnös, és nem pedig eleve jó. Mint ahogy a konzumvallásosság emberei ezt gondolják, hirdetik, és eszerint próbálják összeállítani a vallási menüjüket. Tehát az Istentől elfordult ember, azaz bűnös, és a veszedelem a kárhozat útján indult el. De az Isten megszólít. Benne van az egészséges tanításban a megtérésre hívás. Benne van, hogy a megváltás Jézus Krisztus által történik. Benne van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Benne van tehát az újjászületés, benne van a megszentelődés, benne van, hogy mindezt az Isten szent lelke végzi és munkálja bennünk. Benne van, hogy a teljes írás által próbál tanítani, vezetni bennünket az Isten. Benne van, hogy az Isten népe közösségébe kell, hogy benne legyen, aki magát Krisztus követőnek nevezi. Hiszen hogy tartozhatom én egy családhoz, hogyha nem vállalom velük a közösséget? Az egészséges tanítást nem viselik el, hangzik az apostol figyelmeztető szava. Ne lepődj meg, Timóteus! Ez az emberi bűnös természetnek a velejárója. Hogy egészséges tanítás, az Isten igéje, az nem kell az embernek. Viszont mit csinálnak ehelyett? Nem arról van szó, hogy egyszerűen elutasítják az Isten igéjét, nem arról van szó, hogy ők nem hisznek Istenben. Valaki ugye így fogalmazta ezt meg, hogy amikor az emberek nem hisznek Istenben, akkor valami hazugságban hisznek. Igen, mert az embernek szüksége van, hogy bízzon valakiben, ne talán valamiben. Szükségünk van arra, hogy tartozzunk valakihez. Tehát miközben egyik oldalról elutasítják az egészséges tanítást, másik oldalról kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Figyeljük meg ezt a nagyon rövid, tömör megfogalmazást, kívánságaik szerint, nem egyszerűen tanítást, tanítókat, akik majd azt mondják, ami nekik tetszik. Összeállítják az ő megrendelésüknek megfelelő vallási keveréket, kívánságaik szerint. Míg az egészséges tanítás arról szól, hogy az Isten mit mond, a másik arról szól, hogy én az ember mit kívánok és mit akarok, és az Isten vagy az Istenek vagy a kozmikus erő álljon a rendelkezésemre. Radikálisan ellentétes a kettő egymással. Kívánságaik szerint gyűjtenek, ebben a kívánságban benne vannak a bűnös kívánságok is, és ez szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és ezzel az apostol azt is kimondta, hogy lesznek emberek, akik még tanítóként is előállnak, és kiszolgálják ezt a vágyat. Sőt, meggazdagodnak belőle. Ilyen is lesz. Egy neves igehirdető így fogalmazta meg, a hitetlenség takarója alatt sok esetben jó adag babona rejlik. És remélem saját életünkből nem sok példát tudunk hozni, bár még innen is tudnék mondani példát. Hogy vagy? Hál' Istennek! Az egyik keresztény, a másik pogány volt, amit csináltam, ugye? Mert aki zajt kelt, az a gonosz, irigy szellemeket akarja elzavarni. Nehogy ellopják az egészségét. De akkor miért adsz hálát az Úristennek, ha a szellemektől jobban félsz? Tapasztaltam ilyet is. De a világból nagyon sok példát láthatnánk. A hitetlenség takarója alatt jó adag babona rejlik. Nos, tehát az emberek vágyaik szerint válogatnak, mint az üzletközpontba. A fogyasztói társadalomnak kimondottan tetszik a konzumvallásosság, és ezt akarja kiszolgálni, vagyis fogyasztói vallásos légy. Bemész, és a vallási piacon összeválogatod azt, ami éppen neked tetszik. Ami nem tetszik, azt nem fogod megvenni, azt nem fogod komolyan venni. Mi pedig kiszolgálunk mindent. Itt mindent meg lehet kapni. Igen, csak miközben kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanokat és tanítókat, a közben egyértelmű, hogy Isten nem szeretik, önzők, csak önmagukat, csak a vágyaikat szeretik, és azt akarják kiszolgálni és kiszolgáltatni. Az apostol nagyon precízen, nagyon pontosan jelöli, hogy miközben az egészséges tanítástól, a bibliai tanítástól elfordulnak, aközben a mondákhoz, mesékhez odafordulnak. És a modern ember az nem Isten nélküli ember, hanem valamilyen vallásos zagyvalékban bízó ember. Istent nem szeretik, de mást megistenítenek, és vakon bíznak benne. Ez a kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, ez az összeszerelhető vallás. Ebből össze lehet állítani a magunk ízlése és elképzelése szerinti vallást. Aztán ez a vallásosság, ez a fogyasztói vallásosság, nagyon könnyen átveszi a világból azt, ami bizonyos esetekben jó a világban, tudnik az egyszer használatos. Tudnánk sorolni eszközöket, amit így hívunk, hogy egyszer használatosak. Nos, nagyon sok embernek a vallás is ilyen egyszer használatos, sok Istenben bízó ember, magát kereszténynek mondó ember számára is a kereszténység egyszer használatos. Amikor éppen kell, akkor előrángatjuk, utána nem kell, mehet a kukába, és reménység szerint 5-10-20 évig nem kell jönni, mert addig nem lesz haláleset a családban. Ha lesz, akkor mégiscsak elő kéne keresni ezt az egyházat, valami szolgáltatást szeretnénk megrendelni. Nem egyszer kell hallanom, telefonban bejelentkeznek emberek, és mondják, hogy temetési szolgáltatást szeretném megrendelni. Azt kint a temetkezési vállalatnál kell. A szolgáltatás az eszközök. Már a kifejezéseket összekavarjuk, mert mindig azt halljuk a világból, hogy szolgáltató cégek vannak, és ez így teljesen rendjén van. De aki azt hiszi, hogy a hit, az egyház, az azonos a szolgáltató céggel, ha semmit nem ért. Őrá az Isten igéje nem sok hatással volt, de a világ nagyon. Ez az egyszer használatos vallás. 10 évente egyszer. Ez a magánvallás. Mert a vallás hirdették sokáig, magánügy. És ma is sokan ebben a tévtanításban élnek, vagy ezzel próbálják magukat nyugtatgatni. Ők azért nem tartoznak gyülekezethez, mert a vallás magánügy. Az nem kereszténység. Ami magánügy, az nem kereszténység. A Krisztus követés a legszemélyesebb közügy. Mert személyesen kell nekem az engem megszólító isteni üzenetre felelni, de ha feleltem, akkor ez azt jelenti, és igent mondtam, hogy Istenhez tartozva az ő népéhez is tartozok. Ha a Krisztus követésem, ha az Isten hitem ilyen összeszerelhető, egyszer használatos magánügy, ennek nem sok köze van a Biblia Istenéhez. Valahol a világ szelleme vezet már akkor. Az apostol arra figyelmeztette fiatal munkatársát, készülj föl rá, hogy ezzel fogsz találkozni. Csak hogy az apostol nem tegnap írta ezt a levelet. Vagy nem a rendszerváltás után írta a levelet. Hanem közel 2000 éve figyelmeztette munkatársát, készülj föl erre. Készülj föl arra, hogy ilyen vágyakkal fognak jönni emberek. És akkor mit fogsz tenni? Mit fog tenni a gyülekezet? Mit fog tenni az egyház, amikor az egyházat is csak szolgáltatónak tekintik? Az egyház ugyan nem kell, de ha a gyerekem tovább tanul, vagy egyáltalán iskolába kell, hogy menjen, akkor elkezdünk körülnézni, az egyháziskola talán mégis egy kicsit jobb lenne. De az egyház nem kell. Itt valami ellentmondás van. Valamit szeretnék a szolgáltató egyháztól átvenni, elfogadni, de a lényeg az nem kell. Így felemás lesz, amit tudnánk adni is. Mert amit egyik oldalról fölépíthetünk a gyermekben, másik oldalról a család maga lerombolja. A saját bűneinkről most nem is szólva. Hogy is van hát mindez? Kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Figyelmeztet az ige. Sokan ismerjük Adi álmom az Isten című versét. Emlékezzünk csak, többek között ilyet írt a költő, valóban sokféle utat, egykor református iskolából indulva, sokféle utat megpróbált az életben, még eljut oda, hogy ebben a versben többek között azt írja, próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik sem volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló, nagy lárma téged keres, fölség. Isten, a tied minden. Ez a próbáltam sokféle mesét nagyon is jellemző a mi világunkra. Kívánságaink szerint próbálgatunk. De az ige nem ezt mondja. És miközben kívánságaik szerint gyűjtenek az emberek maguknak tanítókat, néha keresztény emberek is, a kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, aközben, írja az apostol, a kegyesség látszatát megtartják, de az erejét, a lényegét azt megtagadják. A külső formaságokat megtartják, de az erejét azt nem. Vagyis nincs bűnbánat, nincs megtérés, nincs új élet, nincs közösség, nincs erő, nincs hitvalló élet, nincs szolgálat, nincs erkölcs. Ez nincs. De van látszat. Néhány dolgot úgy próbálnak csinálni, ahogy azt hívő emberektől látják. Néhány külső formalitást. Az ilyen emberek számára különösen jó a kereszténységnek az a része, ahol nagyon sokféle látszat van, mármint kívülről is látható cselekmény. Mert akkor abból csak össze lehet valamit válogatni, amit az ő gyomruk még elbír. Anélkül hogy azonosulnának vele. Csak hogy mit mond az Úr ezekre? Már az Ószövetség népe számára is nagyon kemény kritikát. Gondoljunk Ézsaiás könyv első fejezetére, ahol a csak külsőséges vallásosságra azt mondja az Úr, ünnepeiteket gyűlölöm, ki nem állhatom. Pedig hát olyan szépen folyt a jeruzsálemi templomban az ünnepi szertartás. És azt mondja az Úr, hogy elég volt. Másik helyen azt olvasok, hogy vigyétek az egészet innen. Rakjátok össze, és a sorolja, hogy mit, mivel, az áldozati szertartás szerint nem volt szabad azokat összekavarni. Az egészet pakoljátok nyugodtan össze egy csomóba, és vihetitek innen, nem kell. Az illatát is utálom. Ezt mondja az ige. Vagy gondoljunk Ámós prófétára, a könyve második fejezetében olvasunk, a kegyesség látszatát fenntartó, de az erejét megtagadó vallásosságról, zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltárnál. Vagyis a szegényt nyomorgatva, tönkretéve, már a ruháját is elzálogosítva, a szegény ruháján nyújtózkodnak a meggazdagodott, törvénytelenül meggazdagodott emberek, minden oltárnál, nem is az Úr oltáránál, nem teljesen mindegy, hogy hol, csak vallási szertartás legyen. Vagyis a gonosz cselekedeteket ezzel próbálták eltakarni. De hát mit mondott Jézus? A tál külsejét megtisztítjátok, a belseje pedig rakva undoksággal. Az egész íráson végigvonul, hogy az Úr utálja ezt a keverék zagyvaságot, amit én most fogyasztói vallásosságnak neveztem. Na de akkor mit tegyünk? Mit tegyen Timóteus? Mit tehet az Isten népe? Mit kellene tenni? Nem elég csak azt mondani, hogy hát, szomorú, hogy ide jutottunk. Nem elég csupán azt mondani, hát, szomorú, hogy vannak ilyen emberek is. És legfőképpen nem elég őket elítélni, mert ezzel semmit nem segítenénk rajtuk. Mit tegyünk? Először is meg kell értenünk a téveigést, annak a realitását és annak a veszélyeit. Amíg mi magunk sem értjük, mert mi sem ismerjük igazán a kijelentést, addig nagyon nehéz lesz segíteni. Amíg az orvos nem tudja igazán megállapítani, hogy mi a baj, addig nehéz jó terápiát mondani és csinálni. Lássuk tehát, hogy mi az, ami minket is megkísért, és ami körülveszi a mai embert. Aztán így emlékeztette, és így bátorította, tanította az apostol Timóteust, kérve kérlek, az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Vagyis, amikor szeretnénk segíteni, akkor nagyon erős legyen bennünk ez a bizonyosság, amit annyiszor elmondunk a Hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Igen, aki ítélni fog élőket és holtakat, olvastuk itt az igében. Jézus. Vagyis legyek tisztába azzal, hogy az Isten ítél meg mindent. Mindenkit. Engem is. Nem csak azt vagy azokat, amit az ige alapján én is tévejgésnek látok, hanem mindenkit. Mielőtt cselekednénk, vegyük észre, és nagyon komolyan lássuk, hogy az ilyen fogyasztói vallásos embernek is, vagy embereknek is az Isten igéjére lenne szükségük. Ők nem biztos, hogy ezt érzik, nem biztos, hogy ezt látják, de a hív embernek tudnia kell. Nem egy másmilyen vallási étlapot, receptet kellene fölkínálni, nem egy-két pogány dolgot kivenni belőle, hanem itt radikális változásra lenne szükségük, ez a radikális változás pedig Jézus Krisztus által lehetséges, másképp nem. Ezt nagyon komolyan kell látnunk. Nem én tudok segíteni, nem te tudsz segíteni, az Isten igéje élő és ható, hogy ezt elvégezze bennük. Viszont mielőtt segíteni szeretnénk, vagy egyáltalán mielőtt valamit cselekedni szeretnénk, magunkba is kell néznünk, és észre kell vennünk, hogy hányszor megalkuttunk mi is. Nem baj, hogy tömény pogányság, nem baj, csak gyere. Nem baj, háromszor vessél keresztet. Mondd el ötször a mi atyánkot, nem baj, hogy amit csinálsz és hiszel, az félig pogányság. Csak egy kis látszat. Hányszor voltunk mi is ilyen megalkuvók? Mert jönnek ezek a hívások, kihívások. És sokszor nehéz dönteni, hol van egy-egy adott esetben az a határ, ahol őt el kell fogadnom, de a téveigésben nem kell társá lennem. Mert lehet szélsőségesen is megközelíteni dolgokat, csak elítélni, csak lesöpörni, de lehet másképp is, csak beletörődni. Hát, ilyen a világ. Lám már az apostol is megírta. Most már megnyugodtunk, ilyen. Itt nem lehet mit csinálni. 2000 év alatt nem sok mindent tudott csinálni az egyház. Ha beletörődünk, az azt is jelenti, hogy mi sem hisszük, hogy az Isten igéje élő és ható, és hogy a Zákeus megváltozhat, és hogy a parázna megtérhet, és hogy Saulból Pál apostol lehet. Ha beletörődünk, akkor ezzel megvalljuk kis hitűségünket. Viszont be kell vallanunk, hogy nem egyszer beletörődünk. És bűnbánattal be kell vallanunk egyénileg és közösségleg is, hogy nem egyszer mi is inkább csak szolgáltatnánk. Csak szolgáltatnánk. De a Szentírásban szolgáltatásról nincs szó. Jézus nem azért jött, hogy szolgáltató céget alapítson ebben a világban. Ő azért jött, hogy szolgáljon, és az más. Ezt is nagyon sokszor összekavartuk már a történelemben egyházként is. Voltunk kiszolgálók. Összekavartuk napjainkban is, mert ma meg nem egyszer szolgáltatnánk, mert azt várják el tőlünk. Csak nekünk nem erre van küldetésünk. Nekünk küldetésünk arra van, és akkor mit tegyünk hát? Mit tegyél, Timóteus? Hirdesd az igét. Erre van küldetésünk. Fedj. Incs. Biztos. Taníts. Hirdesd az igét, de ott van mellette az apostolnak az a figyelmeztetése és útmutatása is, hogy türelmesen. A türelemhez több hit kell. Mi sokszor azért vagyunk türelmetlenek, mert kicsi a hitünk. Nem hisszük el, hogy az Isten el tudja benne végezni, ezért mi gyorsan el akarjuk végezni az Úristen helyett is. Az apostoli intés így hangzik, és ez ma is ugyanígy igaz, türelmesen. Aztán hirdesd az igét, de józan légy, ne ragadjon el se a saját indulatod, se valamilyen vallási buzgóság, mert az vallási fanatizmus lesz. Józan légy mindenekben, mert az Isten lelke a józanságnak is a lelke. Hirdesd az igét, hangzott a bátorítás, hangzott a küldés. Egészen odáig, hogy a bajokat szenvedd el, és töltsd be szolgálatodat, nem a kiszolgálást, hanem a szolgálatodat. Hogy is van hát akkor? Bizony, a fogyasztói vallásosságtól jó lenne eljutni a Krisztus hitig. De inkább így fogalmazom, a fogyasztói vallásosság helyett Krisztus hitre lenne szükség. És nekünk erre van küldetésünk, hogy hirdessük az igét. A kiszolgálás helyett mi magunk is a Krisztusnak szolgáljunk. Ne álljunk be a kívánságaik szerint tanítókat gyűjtőknek a kiszolgálásába, ezzel őket nem nyerjük meg, ők nyertek meg minket a maguk tévejgéseihez. A kiszolgálás helyett tehát szolgáljunk a Krisztusnak, hogy mi magunk is áldássá lehessünk. Az apostol a realitásokról szólva, a ránk váró szolgálatra készítve ezt írta: kérlek, az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fejdj incs biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját. Töltsd be szolgálatodat. Amen. A 378. dicséret legyen közös imádságunk először. 378. dicséret, 6. és 7. verse. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Istenünk, a tőled elfordult ember életében űr keletkezett, és ezt a maga vágyai és gondolatai szerint válogatott bálványokkal próbálja betölteni. Magasztalunk, hogy eltévedt életünket megszólítottad, Krisztusért megbocsátottad bűneinket, hogy igéddel tanítasz, gyülekezetbe hívtál és állítottál. Magasztalunk, hogy a te kegyelmes szeretetet tölti be a mi életünket. Magasztalunk, hogy szolgálattal bíztál meg. Bocsásd meg, amikor noha Krisztus követőkké lettünk, életünk egy-egy szakaszában mi is bálványok felé kacsingattunk. Segíts, Urunk, a teljes írás tanulmányozva megmaradni mindenben a te utadon. Segíts a maguk módján vallásoskodó emberek között evangélium szerint élni. Segíts tiszta igét hirdetni mindenkor szóval és cselekedettel, hogy türelmes, kitartó, féltő szeretettel hívogassunk hozzád, tanítsunk és intsünk. Segíts, Urunk, hogy szinkretista hangzatos tévtanok ne téveszthessenek meg. Ne téveszthessék meg népedet, bennünket, hanem újra és újra a te igéd és lelked világossága szerint láthassuk tisztán a te utadat. Könyörgünk a vallásos piac világában, hogy az egyházak bölcsen és határozottan hirdessék a te igédet, melyet ne takarhasson el a mi vallásoskodó látszatunk, a mi vétkünk sem. Segíts, Urunk, hogy a ránk bízott szolgálatot hűséggel betöltsük. Segíts, hogy így sokak számára áldássá lehessünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.